Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 25. szemeszterének második előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 25. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Látos Melinda 2004-ben kezdhette meg tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében. Az egyetemi évek alatt kutatását a 29. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Magyar Országgyűlés elnökének külön díjával jutalmazták, diplomáját Arany Sirály díjjal és dékáni kitüntetéssel szerezte meg. Az egyetemi tanulmányok befejezése után a Szegedi Pszichológus Mobil Team tagja lett. Azóta dolgozik a klinikai betegellátásban, a Szegedi Sebészeti Klinika pszichológusaként, ahol a műtéten átesett, daganattal küzdő, illetve terminális állapotú betegek pszichés vezetését végzi. 2016-ban alkalmazott egészségpszichológiai szakvizsgát tett. 2019-től egyetemi adjunktusként a Szegedi Pszichológiai Intézet munkatársa lett, és részt vesz a MUSIC Európai Oktatásfejlesztési Projektben. PhD tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola elméleti pszichoanalízis programban végezte. Doktoranduszi tanulmányai alatt a Magyar Pszichológiai Társaság nagygyűlésén a ProPszichológia ösztöndíjával tüntették ki. A klinikai sebészet fejlődéséért alapítvány a legjobb fiatal előadó díjjal jutalmazta. Majd a Nemzeti Kiválósági Program Jedlik Ányos doktorjelölt ösztöndíját nyerte el. 2019-ben a Magyar Pszichológiai Társaság az év legjobb fiatal kutatója díjjal tüntette ki. Empirikus kutatási területe a szomatikus betegségek pszichológiai összefüggései, a műtét következtében létrejövő testkép változások és a transzplantáció sikerességét meghatározó pszichés faktorok feltárása. Felkérem dr. Látos Melindát, tartsa meg előadását!
Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, hogy ezen az estén én tarthatok egy előadást nektek. Engedjétek meg, hogy tegeződjünk. Pszichológusként több mint 10 éve dolgozom a Szegedi Sebészeti Klinika pszichológusaként. Krónikus betegségből gyógyuló, súlyos műtéti beavatkozáson átesett páciensekkel, akik egy sor olyan tapasztalatot élnek át, amelyek a korábbiakhoz nem hasonlíthatóak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szegedi Egészségpszichológiai Műhely alapító tagjaként nem csak a páciensek fejlődését kísérhetem nyomon, hanem a szegedi pszichológiai ellátás fejlődését is, hiszen kezdetben rajtam kívül még 2 pszichológus kolléganőm dolgozott a Szegedi Klinikai Központ szomatikus osztályain, azonban ez a szám már 26 főre duzzadt, ez azt jelenti, hogy 26 egészség szakpszichológus, illetve szakpszichológus jelölt dolgozik a klinikai központban a betegágy mellett, illetve ambuláns kezelés keretein belül. Jelen előadásommal erről a 10 éves munkáról fogok nektek beszámolni, különös tekintettel a vesetranszplantált páciensek körében folytatott kutatásunkra és az emlődaganatos kliensekkel folytatott vizsgálatunkra, különös tekintettel az intervenciók jelentőségére. Amikor a páciens egyrészt a krónikus betegségével küzd, Emellett nagyon nagy terhet ró a kliensre, hogyha egy sebészeti beavatkozáson esik át, hiszen mindenféleképpen kibillenti a pácienst a pszichés egyensúlyából. A megszokott testérzet és a test látványa drasztikusan megváltozhat. Gondoljunk csak, egy amputáción átesett, vagy egy emlődaganat miatt teljes emlőeltávolításon átesett kliens élményére. Speciális testképzavar alakul ki, a szorongás és a depresszió nagyon gyakori a klienseknél, és sajnos az öngyilkossági fantáziák megjelenése sem ritka. A csonkolásos műtétek vagy a sztómaviselés egyfajta szégyent és undort is okozhat a páciensben a saját testével kapcsolatban. A kutatásaink során egy elsőre egyszerű kérdésre kerestük a választ, mi befolyásolja a gyógyulást? Mi befolyásolja a pácienseinknél a felépülés folyamatát, akik ugye egyrészt krónikus betegséggel küzdenek, másrészt sebészeti beavatkozáson estek át. A kérdés megválaszolásához nem a szűk, medikális, redukcionista szemléleti keretben kell gondolkoznunk, hiszen ezt már meghaladtuk. A kutatásaink során a biológiai, életbeni folyamatokat, a pszichológiai, szociális faktorokat is egyaránt figyelembe vesszük, ugye ezt nevezzük komplex biopszichoszociális szemléleti keretnek. A következő részben a vese transzplantált páciensek körében folytatott kutatásainkról fogok nektek beszámolni. Ugye az orvostudomány és a technológia fejlődése ellenére számos akadályba ütközünk a transzplantáció területén. A szövet és vércsoport típus egyezése ellenére, amikor ugye az immunológiai paraméterek is passzolnak a donor és a recipiens között, tehát aki adja és aki kapja ezt a transzplantált szervet, számos esetben kilökődési reakciót tapasztalunk, és ugye, hogyha ezt azon a szűk medikális, biomedikális szemléleti keretben próbáljuk értelmezni, akkor megakadunk, és nem értjük, hogy miért löködik ki ez a transzplantált szerv, amikor ugye a páciens alkalmas a beültetésre, és úgy tűnik, hogy az immunológiai paraméterek egyeznek, de mégis van ott valami, ami miatt ez a transzplantált szerv nem működik. Mi ezt kutatjuk, hogy mi az a valami, ami ott van. A korábbi kutatások felhívják a figyelmet, hogy a test szubjektíven észlelt egysége sérül, ugye a transzplantációs beavatkozás során, mint ugye minden sebészeti beavatkozásnál. Amikor ez a transzplantált vese bekerül a páciens testébe, ami ugye általában egy halott donor testéből származik, akkor ez az új szerv azonnal egy mentális reprezentációt kap, egyesülve a belső tartalmakkal erős érzelmi reakciót vált ki, és a létrejövő intrapszichés konfliktusok oly mértékben megbonthatják a testképnek az integritását, hogy akár a transzplantált szerv kilöködéséhez is vezethetnek. Amikor beültetnek egy transzplantált vesét, az immunrendszer felkészül a kilöködésre, és az orvos egy erős szemüveget rak a páciens immunrendszerére, és erős gyógyszerekkel ugye elnyomja a kliensnek az immunrendszerét. Ez a megoldás ugye az immunológiai kilöködésre. És egyes szerzők felteszik a kérdést, hogyha az immunológiai kilökődés megoldására az immunrendszer elnyomása a bevett terápia, akkor A pszichológiai elutasítás megoldására nem a pszichológiai tudatosság elnyomását kellene választanunk? Az idegen szerv és a traumatizált test tagadása, ugye adaptív megküzdési mechanizmus ebből a szempontból, és a figyelem távol tartása az idegen szervtől és annak eredetétől, ugye, hogy általában egy halott donorból származik ez a vese, megvédené az egyént az érzelmi distressznek az átélésétől. Ezen gondolatmenet úgy tekint az emberre, minthogyha egy gép lenne, akinek így az alkat részeit kibe lehetne rakosgatni bármiféle érzelmi munka nélkül. Ugye a mai modernkor, a média és a plasztikai sebészet is hasonlót üzen számunkra. Azonban a kutatások egyetértenek abban, hogy a transzplantáció után végbe menő testképváltozásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra feldolgozni. Egy kéztranszplantáción átesett páciens olyannyira idegennek érezte ezt a transzplantált szervet, hogy felhagyott az immunszupresszív szerek szedésével, és kérte az amputációt. Inkább kéz nélkül akart élni, mint hasat identitással. Az is előfordul, hogy a transzplantáció oly mértékben kizökkenti a pácienst a pszichés egyensúlyából, hogy akár átmeneti, posztoperatív, pszichotikus állapot is előfordulhat. Amikor a páciens felkerül a vesetranszplantációs várólistára, már egy ideje küzd az életet fenyegető betegség jelenlétével, tehát a krónikus veselégtelenséggel, az átélt fájdalmakkal, hogy attól függően, hogy milyen dialézist választ, naponta, másnaponta géphekhez kötve éli az életét, ami ugye biztosítja számára az életben maradást, és az átélt fájdalmak olyan szinten megterhelik az egyént, hogy kimerülnek a pszichés tartalékai. És aztán így indul el a transzplantáció felé, ami ugye egy újabb kihívás a számára. Amikor összehasonlították, hogy vajon a különböző betegcsoportok között melyik populációnak sikerül a legkevésbé ezt az idegen szervet elfogadnia, szív, vese és máj transzplantált pácienseket vizsgáltak, és azt találták, hogy a különböző betegcsoportok közül a vese transzplantáltaknak sikerült a legkevésbé a szervnek a lélektani elfogadása. Továbbá kimutatták, hogy a szorongásos és depresszív tünetek szorosabban korrelálnak az életminőséggel, mint bármely más klinikai paraméter, sőt, a depresszió a halálozás független prediktoraként jelent meg. Tehát nem attól függött a túlélés, hogy az objektív élettani adatokat tekintve a páciens milyen fizikális állapotban van, hanem attól, hogy ő milyen érzelmi és hangulati zavarral küzdött. Nagyon fontos megtudnunk, hogy vajon a páciens mit gondol a saját betegségéről. Ezt nevezzük betegség reprezentációknak, amely ugye nagy mértékben meghatározza a páciens viselkedését, érzelmeit. A krónikus betegséggel való megküzdés szempontjából több kutatás kimutatta, hogy a betegség reprezentáció jelentősebb szerepet tölt be, mint a betegség súlyossága. Saját kutatásaink során is igazoltuk, hogy nem attól függ a páciens érzelmi és hangulati zavara, a szorongás és a depresszió megléte, hogy milyen típusú műtéti beavatkozáson esett át, hogy mennyire radikális például az emlődaganat eltávolítása. Nem attól függött, hogy valaki szorong és depressziós, hogy az egész emlőt el kellett távolítani, vagy annak csak egy kicsi részét. Attól függött az érzelmi és hangulati negatív fekvés, hogy ő mit gondol a saját betegségéről, és mennyire fenyegetőnek éli azt át, illetve hogy mennyire érzi, hogy elvesztette a kontrollt az élete, a tünetei és a betegsége felett. Egy kéztranszplantált páciensek körében végzett vizsgálat során azt találták, hogyha a beteg elfogadja, hogy az átültetett testrész a sajátja, tehát megtörténik a pszichés integráció, az nem csak az MRI vizsgálatokkal kimutatott agykéri aktivitás változik meg, hanem az érzékelésben és a betöltött funkciókban is javulás mutatkozik. Tehát ez a kutatás is arra utal, hogyha a kliens elfogadja, hogy ez a transzplantált kéz a sajátja, akkor jobban tudja használni. A kutatásunk során nagyon fontos a választott módszer. Felhívják a kutatók a figyelmünket, hogy nem mindegy, hogy milyen eszközzel próbáljuk tetten érni azokat a mélyebb folyamatokat, amelyek ilyenkor a pácienseinkben dolgoznak. Nem biztos, hogy akkor, amikor én így egyszerűen megkezdem a pácienstől, hogy egyébként így mit él át, és mit gondol a betegségéről, nem is biztos, hogy ő meg tudja fogalmazni azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek sok esetben tudattalan szinten dolgoznak a kliensekben. Tehát nagyon fontos volt számunkra, hogy hogyan, miképp, milyen módszerekkel érhető tetten, például a pszichés összeférhetetlenség az idegen testrész és a saját testképen között. Ezért a kutatásunkat módszerfejlesztési céllal indítottuk. Szerettünk volna kidolgozni egy olyan tesztbatériát, amelyet később majd a szűrő programok során alkalmazni tudunk, hiszen nagyon fontos volt számunkra, hogy a kutatási eredményeinket később a gyakorlati munka során alkalmazni tudjuk. Kombinált kvantitatív és kvalitatív módszert alkalmaztunk, amely a betegség felfogás és a pszichés konfliktusok értékelésének a legjobb módja. Felírtam ide nektek három vizsgálatot, amelyből kettő longitudinális és egy keresztmetszeti. Megígérem, hogy nem fogunk végigmenni az összes vizsgálaton elejétől a végéig, de a fontosabb eredményeket megmutatom nektek. A komplex biopszichoszociális szemlélet jegyében ugye nem csak a pszichológiai faktorokat és változókat rögzítjük folyamatosan a pácienseknél, hanem azokat az orvosi paramétereket, amelyeket ugye már igazoltak, hogy a legjobb mutatói annak, hogy ez a transzplantáció sikeres volt-e vagy sem. A testbetegségek közül itt fontos a magas vérnyomás és a cukorbetegség, ami nyilván hatással van egy vese működésére. A kórházban töltött napok száma, ugye mennyit volt a kliens kórházban, és van három fontos adatunk, a szérum kreatinén és az EGFR érték, ami a legpontosabb adatot nyújtja számunkra a veseműködésről. Minél magasabb a vérben a kreatinén értéke, ugye annál rosszabbul működik a vese, hiszen nem tudja kiszűrni, és minél magasabb az EGFR érték, annál jobban működik ez a transzplantált szerv. A humán leukocita antigén ugye segíti az immunrendszert a test azonos és testidegen sejtek azonosításában. Ugye minél jobb az immunológiai megfelelés a recipiens és a donor között, várhatóan annál jobban fog működni ez a transzplantált szerv. Az általunk alkalmazott egyik nonverbális rajzteszt, a kombinált szelf és emberrajz teszt, amelyet kutatócsoportunk dolgozott ki, alkalmas arra, hogy előhívjuk a páciensekből a transzplantált veséjükkel kapcsolatos, kevésbé tudatosuló érzéseket és fantáziákat, amelyek szimbolikusan tükröződnek ezen a rajzon. Megkértük a klienst, hogy először rajzolja le saját magát, egy emberi alakot, majd megkértük, hogy rajzolja le azt a transzplantált szervet, ugye, amit most kapott. A rajztesztek tudományos elemzésének rengeteg szempontja van, ezzel nem is fárasztanám a közönséget. Annyit azért elmondanék, hogy 3 független kódoló kódójele a teszteket nagyon sok szempont szerint. Ami feltűnik a rajzokon, hogy voltak páciensek, akik a testen kívülre és nagyobbra rajzolták ezt a transzplantált szervet, míg mások a testen belülre és nyilván kisebb méretben jelenítették meg. A Witkin és a Hardy féle személyiség szintek pedig a testképnek az integritásáról árulkodnak nekünk, illetve arról, hogy a műtét után, krónikus veselégtelenség következtében volt-e bármilyen testkép sérülése a páciensnek. A másik szintén általunk alkalmazott nonverbális rajzteszt, a PRISM-D teszt, amely a betegség felfogás, az én és a betegség észlet távolságának a vizsgálatára alkalmas. A páciensnek adunk egy fehér lapot, amelynek a jobb alsó szélén egy sárga kör helyezkedik el, és megkérjük, hogy képzelje el, hogy ez a sárga kör őt szimbolizálja, a fehér pedig az életét, az életterét. Majd megkérjük, hogy rajzolja le a betegségét egy piros körrel ábrázolva. Az egyik ábrán láthatjuk, hogy a kliens milyen nagyra rajzolta a betegséget, szinte elfoglalja ugye az egész életét. A felső rajzon szintén megjelenik a betegség, de jóval kisebb méretben. Ezután megkérjük a páciens, hogy minden fontos személyt, dolgot, hobbit, bármi, ami fontos az ő életében, szintén jelenítsen meg a rajzon. Ezzel ugye a fontosabb kapcsolatokat, tevékenységeket, erőforrásokat mérjük fel. A teszt kiváló kutatási mérőeszköz, de a terápia során is nagyon jól tudunk vele dolgozni. A sebészeti klinika transzplantációs osztályán kadaver vesetranszplantáción átesett pácienseket válogattunk be a mintába, akiket ugye 3 évig követtünk nyomon. A szorongás megmutatkozott a rajzteszten is, és azt találtuk, hogy minél magasabb volt a páciensek szorongása, annál nagyobbra rajzolták a transzplantált vesét ezen a projektív rajzteszten. Tehát a szerv mentális reprezentációja felnagyítódik a szorongás hatására, amely a szerv normális intrapszichés integrációjának a zavarára utal. Továbbá a projektív rajzteszt nem csak az érzelmi és hangulati állapottal függött össze, hanem a szérum kreatinin értékkel is, hiszen azt találtuk, hogy minél inkább nagyobbra rajzolta a páciens a vesét, és inkább a testen kívül, annál rosszabbul működött a veséje, tehát annál nagyobb volt a szérum kreatinin érték, ami az általunk alkalmazott egyszerű diagnosztikai eljárás hasznosságára hívja fel a figyelmet. Ezen az ábrán látható, hogy a baloldali 2 figuránál a testen belül helyezkedik el a transzplantált szerv, alacsonyabb volt a szorongás mértéke, jobban működött a vese, nem látható testképsérülés, míg a jobb oldali 2 ábrán azt találhatjuk, hogy több volt az ápolási idő, magasabb volt a szorongás és kilökődési reakció is mutatkozott a vizsgálati időszak alatt, és a szérum kreatinin érték már a műtét után is magasabb volt. Átlagosan egyébként 3 nappal maradtak tovább a klinikán azok a betegek, akik a projektív rajzteszten a testen kívülre és nagyobbra rajzolták a szervet. Ha visszatérünk ehhez a nonverbális rajzteszthez, azt találjuk, hogyha a páciens a saját ényét, ugye, amit a sárga kör szimbolizál, körbeveszi a számára fontos kapcsolatokkal, akkor ez megvédi az egyént az érzelmi distressz átélésétől, hiszen alacsonyabb volt a szorongás értéke, és ezzel párhuzamosan jobban működött a transzplantált szerv is. Ezen az ábrán azt láthatjuk, hogy 2 csoportot hoztunk létre. A rejekciós csoportba azok a páciensek tartoztak, akiknél a vizsgálati időszakban kilöködés reakció volt megfigyelhető, és a szérum kreatinin értéke 180-nál nagyobb volt. A reakciómentes csoportban ugye értelemszerűen, akiknél ennél alacsonyabb, és nem volt kilöködési epizód a vizsgálati időszak alatt. A pácienseknél a donor pozitív attitűd és pszichológiai kilöködés faktorokat láthatjuk először pirossal kiemelve. Ehhez kell egy kicsi magyarázat. A pszichológiai reakció alskála azt jelenti, hogy a páciens pszichésen képtelen elfogadni ezt a transzplantált szervet. Úgy érzi, hogy az élete nehezebb lett a műtét óta, vagy akár arra gondol, hogy nem kellett volna beleegyeznie a transzplantációba. A pozitív attitűd ugye azt jelenti, hogy arra gondol a kliens, hogy jobb lett az élete a műtét óta, és pozitív érzésekkel, gondolatokkal bír a transzplantáció felé. A donorral kapcsolatos érzések skála pedig azt jelenti, hogy képtelen a páciens feldolgozni azokat az érzéseket és fantáziákat, amelyek a szervhez kapcsolódnak. Mindhárom skála eltérést mutatott a rejekciós és rejekciómentes csoportban, ugye akiknél jól működött ez a transzplantált szerv, náluk ugye nem mutatkozott pszichológiai reakció, sokkal pozitívabb attitűddel bírtak a transzplantáció felé, és kevesebb negatív érzést mutattak a donorral kapcsolatban. Egyébként mindhárom alskálát megnéztük, hogy milyen összefüggésben áll a vesefunkciót jelző LGFR értékekkel, és azt találtuk, hogy amikor a pszichológiai reakció magasabb, akkor rosszabbul működik a vese is. Tovább nézve ezt az ábrát, azt látjuk, hogy a posztromás növekedés érzés kérdőív szignifikáns különbséget mutat a páciensek között, tehát akik úgy érzik, hogy képesek átélni és feldolgozni ezt a traumatikus tapasztalatot, amit ugye a krónikus betegség jelenléte, illetve a műtét okoz, náluk szintén jobban működött ez a transzplantált szerv. Akik viszont rejekciós epizódot éltek át, ők a Witkin és a Hardy személyiség szintekben is különböztek, már a posztoperatív napokon, illetve 3 évvel később is. Ez azt jelenti, hogy a testkép sérülése már akkor bekövetkezett, és ebben nem is lett változás. Logisztikus regresszióval igazoltuk, ami egy statisztikai próba, hogy egyrészt ugye a szérum kreatinin érték, ami befolyásolja, hogy a vese jól működik-e, illetve a testképnek a sérülése az, ami prediktív a vese hosszú távú túlélését tekintve. Ugye eredményeink is igazolják azt a komplex biopszichoszociális szemléletet, amely során ugye azt mondjuk, hogy nem csupán a pszichológiai, vagy nem csupán az orvosi faktorok befolyásolják a beteggé válás vagy a felépülésnek a folyamatát, hanem ugye együttesen kell ezeket a faktorokat néznünk. Mi van akkor, hogyha a pszichológiai reakció alskála azért emelkedett meg, mert rosszabbul működik a vese, emiatt a kliens lehangolt, és képtelen elfogadni azt a szervet, ami nem működik. Milyen összefüggés van, mi volt előbb? Megterveztünk egy olyan vizsgálatot, amely során összesen 220 változót rögzítünk, már a vesetranszplantációs várólistára kerüléskor felmérjük a pácienseknél a pszichés státuszt, nyomon követjük őket a műtét után, és folyamatosan rögzítjük az orvosi paraméterek mellett a korábban is bemutatott pszichológiai adatokat. A műtét után egy hónappal, hat hónappal és évente rögzítjük ezt a tesztbatériát, és azt találtuk, hogy a pácienseknél a betegség szubjektív terhe akkor volt a legmagasabb, amikor a várólistán voltak, tehát amikor ugye dialízis kezelésre jártak. A transzplantáció után egy hónappal megkönnyebbültek, és a betegségnek a fenyegető voltát nem érezték. Azonban a transzplantáció után 6 hónappal és 12 hónappal később újra megemelkedett ez a skála. Ugye azt mondhatjuk, hogy a transzplantációs mézes hetek után ugye a rózsaszín köd, mint mindig itt is szertefoszlik, újra szembe találják magukat a valósággal, hogy nem arról szól a transzplantáció, hogy berakták a vesét, és felteszem a kezemet, és meggyógyultam. Gondozni kell ezt a vesét, szorosan kell szedni az immunszupresszív szereket, gondosan kell járni kontrollokra, és az egészség magatartás nagyon fontos abban, hogy ez a transzplantált szerv jól működjön. Sokkal kevesebb pozitív attitűdöt mutattak szintén a műtét után. Ugye a műtét után egy hónappal a pozitív attitűd skálának az átlagértéke 20 pont volt. Ez 6 hónappal később 14 pontra csökkent. A várólistán mért szorongás értéke nem változott, a depresszió értéke sem. És azt találtuk, hogy ez a szorongás szint szintén összefüggésben állt a veseműködést jelző EGFR értékekkel és a szérum kreatinin értékkel. A pszichológiai reakció pedig minden kontroll alkalmával összefüggésben állt a szorongással, a depresszióval és a betegség percepciójával. Ugye mi is ez a pszichológiai reakció, amit ugye korábban átbeszéltünk, hogyha a kliens úgy érzi, hogy a transzplantált szerv idegen a számára, vagy arra gondol, hogy nem kellett volna beleegyeznie a transzplantációba, vagy arra gondol, hogy az élete nehezebb lett a műtét óta, akkor ez a faktor megemelkedik. És azt mondhatjuk, hogy a műtét előtti magas szorongás és negatív betegségpercepció, ugye a műtét után is egy rosszabb érzelmi és hangulati állapotot okoz, amely az emelkedett pszichológiai reakció alskálán keresztül a csökkenő egészségmagatartás mentén magasabb szérum kreatinin és alacsonyabb EGFR értéket okoz, ami ugye rossz vesefunkciót mutatja, amely nyilván visszahat a páciens pszichés állapotára, ezzel egy ördögi kör veheti kezdetét. Ugye kutatásunkban igazoltuk, hogy a transzplantációt követően a szerv pszichológiai elutasítása negatív hatással bír a páciens egészségügyi állapotára rövid és hosszú távon egyaránt, ami akár a beültetett szerv kilöködéséhez is vezethet. Ha az idegen testrész által kiváltott szorongás nem oldódik meg, az olyan intrapszichés konfliktusokat okoz, amely sérti a páciens testképét, és komoly problémákat okozhat. Kutatásunk során egy olyan pszichológiai intervenció volt a célunk, amely segítségével a transzplantáción átesett páciensek minél teljesebb gyógyulását segíthetjük elő. A csökkenő egészségmagatartás hátterében megújuló lelki tényezőket próbáljuk feltárni, a testképet és az énképet helyreállítani, és a szorongást és a depressziót oldani. A szűrőprogramunkkal, amely során ugye minden páciens találkozik a vese transzplantációs várólistára kerülő páciensekkel, előre tudjuk jelezni most már, hogy a személy képes-e tolerálni a transzplantációt kísérő komplex tapasztalatot, vagy ez az élmény megbontja a személyiség integritását, ezáltal veszélyeztetve az idegen szervnek a befogadását is. Senkit nem zárunk ki a transzplantációs várólistáról, de megkérjük, hogy dolgozzunk együtt, és oldjuk fel azokat a gátakat, amelyek a transzplantáció sikerességét alá áshatják. A következő részben azokat az intervenciókat fogom nektek bemutatni, amelyet az emlő daganattal küzdő pácienseinknek dolgoztunk ki. Egy prospektív biopszichoszociális vizsgálatot terveztünk, amelyben felmértük a pre- és posztoperatív pszichológiai állapotot, majd másfél évvel később megismételtük és kiegészítettük a tesztbaktériát a poszttraumás növekedés kérdőjével és a testkép változását mérő skálával. Azt találtuk, hogy az emlődaganatos páciensek nagyon nagy része sajnos kezeletlen depresszióval küzd, és több mint 50%-uk klinikailag jelentős szorongással. A preoperatív szorongás egyrészt nem egy kellemes állapot, de a pácienseknél a műtét után egy emelkedettebb fájdalomérzéshez vezet, ugyanúgy a műtét előtti átélt nagyobb stressz is emeli a fájdalomérzetet, és nagyobb a pácienseknek az igénye a fájdalomcsillapításra. Hogy közelebb hozzam nektek ezt a problémakört, elmesélek egy olyan vizsgálatot, amely rólatok szól. Ugye itt a legtöbben hallgatók, hallgatóim ülnek, és képzeljétek el, hogy milyen kutatást végeztek ezek a csúnya szakemberek. A vizsgaidőszakban a hallgatók nyálkahártyáján ejtettek egy sebet. Jó fejek. Majd ejtettek egy sebet a szorgalmi időszak végén, a nyári szünet közepén. Milyen változókat néztek? Nyilván ugye az objektív paramétereket, a sebnek a gyógyulását. Mit gondoltok, volt-e különbség a két időszakban, hogyan gyógyult a hallgatókon ejtett seb? Magatokban válaszoljátok meg ezt a kérdést, és elmesélem nektek, hogy bizony-bizony, amikor a hallgatók vizsgaidőszakban ugye nagyobb stressznek voltak kitéve, akkor ez a seb sokkal-sokkal lassabban gyógyult, mint a nyári szünetben, amikor ugye tele vagytok jó élményekkel. És ez egy aprócska kisebb volt, tehát el tudjuk képzelni azt, hogy egy műtéti beavatkozást milyen mértékben befolyásol a páciensnek a pszichés állapota, konkrétan az, hogy milyen érzelmi és hangulati állapotban van, illetve az, hogy mekkora stresszt élt át a korábbi időszakokban. Másfél évvel a műtét után azt tapasztaltuk, hogy a poszttraumás növekedésnek a mértéke, valamint a depresszió, ami meghatározta az emlődaganatos pácienseinknek az életminőségét, a testkép változásával kapcsolatos stressz pedig még ekkor is hatása volt az életminőségre. Szeretném még egyszer a figyelmetekbe ajánlani, hogy másfél évvel vagyunk a beavatkozás után. Az idő mindent megold, vagy mégsem. A pszichológiai intervenciónak itt van nagyon nagy jelentősége, hiszen ezek a folyamatok egyszerűen nem oldódnak meg maguktól. Ezek a mélylélektani, tudattalan konfliktusok, amelyek ilyenkor akár a transzplantált pácienseinkben megjelennek, akár az emlődaganattal operált klienseinkben, nem tűnnek el csak úgy maguktól. Ezekkel a belső tartalmakkal dolgozni kell. A depresszióval súlyosbított betegek ugye egyrészt tovább maradnak a klinikán, lassabban gyógyulnak, nagyobb fájdalmat élnek át, és bizony jelentősen rövidebb ideig maradnak életben. A pszichés vezetés azonban csökkenteni tudja azokat a terheket és hatásokat, amelyek a rákbetegeknél párhuzamosan fennálló depresszió és szorongás okoz. Az intervenciónk ígéretesnek mutatkozik, a szorongás és a depresszió mértéke szignifikánsan csökken, a fájdalom mértéke is, a betegségről alkotott kép zsugorodik, úgy érzi a kliens az intervenció végére, hogy újra az ő kezében van a kontroll, és kevésbé fenyegetőnek éli a páciens a betegségét. Az emlődaganatból gyógyuló pácienseinknek egy 12 hetes tréninget tartunk, amikor hetente egyszer dolgozunk csoportban 90 percig, és elsősorban a testképet és az én képet próbáljuk erősíteni, oldjuk a szorongást, különböző művészetterápiás eszközökkel dolgozunk, például megkérjük a pácienseket, akik kapnak egy adag agyagot, hogy formáljanak 12 perc alatt egy emberi alakot, mindez csukott szemmel. Ugye a csúnya pszichológus néni a kevésbé tudatosuló fantáziákra és érzésekre kíváncsi, amelyeket nyilván jobban elő lehet hívni akkor, amikor a vizualitást kiiktatjuk. Relaxációt is alkalmazunk, amely segítségével tudjuk oldani a preoperatív és posztoperatív szorongást, és tudjuk csökkenteni a fájdalomérzetet is. Itt is látható egy olyan testkép szobor, amelyet az előbb már említettem nektek. Ez egyrészt egy diagnosztikus, másrészt pedig ugye egy terápiás eszköz, amit használunk ugye a terápiás munka során. Itt látható egy transzplantált páciensünknek a rajza, a testképszobra. A bal oldalon ugye azt láthatjuk, hogy ez a szobor olyan mosolygós, úgy egybe van. Viszont a szakember már érezte, hogy itt azért úgy valami van ezzel a fiúval, de nem tudunk erről beszélni. És amikor a szobor kiszáradt, akkor darabokra hullott. Én is így érzem magam, amikor arra gondolok, hogy a szüleim nem támogattak a transzplantációban. Ha rajtuk múlik, ott pusztulok el a gépekhez kötve. Teljesen egyedül kellett eljutnom idáig. A terápiás célok, amiket most így összegezve elmondok nektek, nem csak az emlődaganatos pácienseinknél fontosak, nem csak a besetranszplantált klienseinknél, hanem azoknál a súlyos betegségből gyógyuló pácienseknél, akik műtéti beavatkozáson esnek át. Ugye nagyon fontos a testképhez való viszony, hogy ő elfogadja azt a sajnos sok esetben csonkított testet, ami most már az övé. Hogy ne passzívan élje át a beteg létnek a tapasztalatát, hanem kontrollt gyakorolva a saját élete és a tünetei felett, dolgozzon és gyógyuljon ő is aktívan, ne csupán a kezelő személyzettől várja a felépülést. A szakembernél pedig fontos, hogy feltétel nélkül elfogadja azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyek a pácienseknél megjelenhetnek, hiszen lehet ez düh, harag, agresszió, vagy akár szégyen. Nagyon szépen köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, és kiemelném Lázár professzorulat és Csabai Márta professzornőt, akik nélkül ez a munka nem valósulhatott volna meg. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen dr. Látos Melinda előadását. Jövő héten az STL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében dr. Deák Ernő, az ausztriai Bécsi Napló főszerkesztője tartja meg a Virtuális Magyarság a Diaszpóra számba vétele című előadását. Szeretettel várunk mindenkit egy hét múlva. Viszontlátásra!